Édesatyánk, köszönjük, hogy a Te igéd, amelyet szóltál régen, mindörökre megáll. Köszönjük Jézusnak a szavait, aki kijelentette ezt úgy is, hogy a föld és az ég elmúlanak, de a Te törvényedből egy jóta sem múlik el. Köszönjük, hogy adtál olyan örök dolgokat, amikhez mindig igazíthatjuk az életünket, lelkünket, amelyek mindig utat mutatnak, mindig iránytű lehet az életünkben. Így kérünk most, hogy segíts újra felfedezni hát a törvényednek szentségét, igazságát, követelését, és azt, hogy hogyan lehet megtartani keresztényként mindazt, amit parancsoltál. Köszönjük, hogy a te parancsod ma is tiszta, világos és ragyogóvá teszi a szemet. Szeretnénk most elmélyedni úgy ebben, ahogy Dávid annak idején elmondta, hogy gyönyörködöm a te törvényedben. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hogy lelked által légy itt közöttünk. Az, hogy megtapasztaljuk jelenlétedet, az, hogy értsük, mit, miért és hogyan mondasz, egyen-egyenként személyesen nekünk. És adj engedelmes szívet a te igédhez. Amen. Isten igéjét Mózes második könyvének 20. részéből olvasom. A 17. verset, ez a 10 parancsolatnak a 10. parancsolata. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgálóját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátod ér. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy mindenki által jól ismert igét olvastam fel, hiszen ki ne ismerni a 10 parancsolatnak az igéit, parancsolatait. Mégis talán ez a parancsolat az, ami mindig elkerüli a figyelmünket. Talán azért, mert a ne kívánt parancsolat az egy belső lelki dologról szól, egy olyan dologról, ami nagyon sokszor talán megfoghatatlan. Megfoghatatlan, nem is gondolunk rá, hogy épp ez is, vagy épp az is beletartozik a parancsolat hatája alá, hogy éppen kívánjuk azt, ami a másé. Nagyon sok mindent lehet kívánni. És az ember nagyon-nagyon sokszor észre sem veszi, hogy olyat kíván, ami nem az övé, vagy éppen olyan dologra gondol, olyan személyre gondol, akivel szeretne valamilyen szinten kapcsolatba kerülni, és nem vesz az ember észre, hogy olyat kíván, ami a másé. Aztán azért is így van ez, mert tulajdonképpen, ha egy kicsit belegondolunk, akkor vannak előtte nagyon-nagyon karakteres parancsolatok. Olyan parancsolatok, amelyekre azt lehet mondani, hogy hát azt az ember már csak észreveszi, hogyha ilyen dolgokat cselekszik. Tekintve arra, hogy ne ölj. Szóval azt mindenki észreveszi, hogyha éppen öl. Mindenki tud emlékezni rá, hogy egyszer valamikor embert öltem, nagyon karakteres, felismerhető. Ez a bűn, amit a ne ölj parancsolat nekünk megtilt. Ugyanakkor a ne kívánt az nagyon erőteljesen lelki parancsolat, és éppen ezért sokszor nehezen lehet utolérni magunkat benne. Ami érdekes még ezzel a ne kívánt parancsolattal, hogy nem tűnik fel nagyon nagy bűnnek az, hogy kívánom azt, ami a másé. Sőt, nagyon sok ember számára ez természetes dolog, hogy persze, hogy kívánok dolgokat, mert más ember jobban él, több tulajdona van, és éppen ezért én nagy szegénységben vagyok régóta, vagy nincs annyim, szeretném én is, hogyha nekem annyi lenne. Mégis Isten azt mondja rá, hogy ne kívánt. Nem engedélyezi a másik tulajdonát kívánni, nem engedélyezi a másikhoz tartozó szemét, bármilyen összefüggésbe is kívánnék. Mert hiszen nem is arról van itt szó, mindjárt gondolhatunk arra, hogy az ember megkívánja a másik feleségét, aki szebb, mint az ő felesége, vagy megkívánja a másik feleségét, amikor még nincs is felesége, gondolhatunk erre. De nem csak ezzel kapcsolatban van, beszél erről az írás, mert szolgáló és szolgáló leányról is beszél. Megkívánja a másik munkatársát. Megkívánja a másik beosztottját. Egész érdekes dolgokra lehet eljutni, hogyha végig gondoljuk egy kicsit ezt a dolgot, hogy mennyi mindenről beszél mindaz, amit Isten ebben az igében kijelent. Tehát, hogy egy kicsit közelebb megyünk ehhez a kérdéshez, érdemes tisztázni először is azt, hogy mi a törvény, mi a törvény szerepe, milyen törvények vannak, hogy kell értelmezni keresztény emberként az Istennek a törvényét. Ez mindig, azt gondolom, egy kicsit problematikus. Problematikus, mert az ember hirtelen átlendülhet a ló túloldalára, és megtörténik az, ami a Galata levélben megtörtént, hogy bizony visszatér a törvényhez. Bizony azt gondolja, hogy ha a törvényt megcselekszem, én azért nekem valami fog járni Istentől. Ez így nem igaz. A másik szélsőség, amifelé elmehet nagyon könnyen az ember, hogy azt mondja, hogy kérem, a kegyelem korszakában járunk, az evangélium, az örömhír uralma alatt, ezért ne beszéljünk arról, hogy a törvényeket meg kell tartani, a törvény az Ószövetséghez tartozik. Koráncsem milyen egyszerű a kérdés, és nagyon jó, hogyha az embernek a fejében egy kicsit tisztázva van ez az egész törvény kérdéskör. Miért? Egyrészt azért, mert tényleg át lehet esni a ló túloldalára, el lehet egészen odáig menni, hogy visszatér valaki az Ószövetség törvényéhez, ezt látjuk a Galata levélben, ezért mondja Pál azt, hogy újonnan szüllek ismét benneteket, fájdalommal. Meg vagyok rökönyödve azon, hogy visszatértetek a zsidó törvényekhez. Egészen meg van döbbenve Pál. Aztán ugyanakkor pedig elég az, hogyha az emberben nem tisztázott ez a kérdés. Ezért az Ószövetségi törvényről néhány szót szeretnék mondani. Az Ószövetségben a törvényeknek két nagy csoportját ismerjük. Most fogok, ha valakit érdekel, akkor nyugodtan jegyezze meg. Fogok két külföldi szót is mondani. Az első csoportnak az a neve, hogy apodiktikus törvények. Apodiktikus törvények. Ez azt jelenti, fölfedezhetjük mindjárt a szóban néhány magyar szót is, hogy diktálni. Diktátumokról van szó, és az apo pedig bizonyos összefüggésben azt jelenti, hogy elő. Tehát előíró típusú törvények. Ilyen a 10 parancsolat. Ezekre a törvényekre az a jellemző, hogy mindig egy tagú. Valaki valamit mond, és eznek egyetlen egy tagja van, és ez úgy néz ki, hogy ne tedd ezt, vagy ne tedd azt. Vagy tedd ezt, vagy tedd azt. Ellentmondás nem tűrő. Ez a fajta törvény, ez a fajta kijelentés módja Istennek. Az, hogy apodiktikus egyben azt is jelenti, tehát az előíró azt is jelenti, hogy nem szituációs típusú törvény. Ma nagyon sokan nagyon szeretnék azt mondani, hogy ha ne parázdálkodj, az kérem szépen már lejárt. Hát értse meg mindenki, hogy a 21. században járunk, nem a középkorban erényével rohangálnak a lányok, és bizony, ma az a divat, és az a normális, az a norma, hogyha a házasság előtt még kipróbáljuk egymást. Együtt élünk, és ha majd az sikerül, megértjük egymást szexuálisan, akkor lehet szó arról, hogy tovább lépünk a házasság irányába. De mivel a formájában, magában ennek a törvényfajtának, ami a 10 parancsolat, benne van az, hogy nem szituációs formájú, ezért ez azt is jelenti természetesen, hogy kultúrától, kortól, időtől, mindentől függetlenül mindig megálló parancsolata az Istennek. Nem lehet felülírni. Nem lehet azt mondani, hogy a 20. században kérem szépen, ez már elavult. Ilyen nincsen. Az Istennek ez a parancsolata megáll mindvégig. Ha Jézus a törvényre hivatkozik, bármelyik evangéliumban, egy picit utána nézegetünk a dolgoknak, akkor azt látjuk, hogy mindig a 10 parancsolatra utal vissza. Amikor megkérdezi a gazdag ifjú, hogy mit kell még, hogy cselekedjek, hogy üdvözüljek, akkor azt mondja, hogy tartsd meg a törvényt, ezeket ne paráználkodj, hogy ne lopj, ne tégy hamis tanú bizonysága. Nem azt a fajta törvényt idéz, amiről mindjárt szó lesz, amely viszont szituációkra épül. Ez a másik csoport, ezt úgy nevezzük, hogy kazuisztikus törvények. Vagyis kázusz, azaz ok-okozati összefüggésekre fölépülő törvények. Szituációkról beszélnek ezek a törvények, és a jellemző rájuk, hogy két tagjuk van, és mind a két tagjuknak van egy indító szava. Úgy kezdődik, hogy ha. Ez az első tagnak az indító szava, az akkor, meg a második résznek az indító szava. Mondok egy példát, erre ez tényleg így le is van írva, hogy ha valakinek öklelős ökre van, de mégse köti meg jól az öklelős ökrét, és az öklelős ökre felöklel valakit, és az meghal, akkor meg kell kövezni a gazdát és az ökröt is. Ez egy teljesen tiszta beszéd, egyfajta szituációt fölölel, és bemutat valamit az ember számára. Ezek a törvények gyakorlatilag végig vezetik Izraelt az egész Ószövetségen. Ez a fajta törvény nagyon sok mindenben eligazítja őket. Mindenről van ebben szó. Szentségi kérdésekről, liturgikus kérdésekről, áldozati kérdésekről. Mindennek megvan a maga külön törvénye, az életnek a dolgairól, mindenféle törvényeket megalkot Isten az ő népe számára. Mégis tudhatjuk azt, hogy ez az, amiről úgy szól az ige, hogy Jézus Krisztus a tételekben való törvények parancsolatát eltörli. Nyilvánvalóan azért teszi ezt, mert egy bizonyos korhoz, társadalmi rendhez, még talán éghajlathoz is kötődik, és tele van olyan ószövetségi szentség, liturgikus áldozati törvényekkel, amely Jézus áldozatával már lejár. Ezért van vége a tételekben való parancsolatok törvényének. Ezért törli el Jézus, de nem törli el a 10 parancsolatot. Hogyha a református gondolkodás, illetve a reformáció korabeli, ez nem csak református, hanem a reformáció korára is az egész reformációs protestáns egyházi gondolkodásra jellemző az, hogy három olyan dolgot jelölnek meg, ami a törvénynek a haszna. Ha valaki visszagondol egy kicsit a Heidelbergi KT-re, akkor mindig azt látja, hogy mindig azt kérdezi meg a KT, hogy mi hasznom Jézus feltámadásából, mi hasznom van nekem Jézus mennybe meneteléből, és mindig adja rá a választ. Ez akkor egy nagyon érdekes megközelítés volt, hogy hasznot hordoz mindaz, amit Isten tervez, Isten megtesz az ember számára. Ezért megkérdezi azt is, ugye, hogy mi a hasznom a törvényből. Hogy van ez a törvénykérdés? És amikor ezt megkérdezi, akkor három ilyen dolgot mond. Az első, amit úgy szoktunk mondani, hogy a törvény tanítói haszna. A törvény tanítói haszna, úgy hangzik el szép ékes latin teológiai nyelvezetben, hogy usus legis paedagogicus. Usus legis paedagogicus. Azaz a törvénynek van egy tanítói haszna, aminek a klasszikus igéje a Galata levélben található. Mindenki azt gondolom, hogy jól ismeri ezt az igét, mégpedig a Galata 3.19-24-ig lévő szakaszban. Így hangzik, micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatot, amíg eljő a mag, akinek tétetett az ígéret. Rendeltetvén angyalok által közben járó kezében. A közben járó pedig nem egyé, Isten ellenben egy. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-e? Távol legyen. Mert ha olyan törvény adatot volna, amely képes valóban megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőnek. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazoljunk meg. Ez a törvénynek az első haszna, azt mondják a teológusok, és teljes mértékben igazuk van, ez a legplasztikusabb és a kezdő nagy lökése a törvénynek valóban. Hiszen más helyen, például a római levélben így mondja az írás, hogy ha nincs törvény, nincs bűn sem. A törvény van, akkor a törvényből adódik a bűnnek a felismerése. És ez egy hallatlan fontos összefüggés. Hallatlan beszédes összefüggés. Hallatlan beszédes összefüggés, ami korunkban, ahol lassan tényleg az van, hogy minden, ami törvénytelen, az a normális, és az lesz a törvényessé. Hallatlan fontos, amikor valahol azt tapasztaljuk meg a gyermekeinknél, az ifjúságnál, akár akik hittant oktatnak, mint tapasztalják, főleg a gimnazista korosztályban, hogy mennyire igaz az, hogy az ember semmilyen hatalmat, semmilyen felsőbbséget, semmilyen tekintélyt önmaga fölött nem ismer el, és rendkívül nehéz megmagyarázni, hogy van egy tekintély az Isten, és az Istennek az akaratának vagy megfelelsz, vagy kárhozatra jutsz. Több választásod nincsen. Mert egy egész furcsa történés zajlott le a 20. században a liberalizmusnak a nyomán, kiteljesedett, hogy az ember gyakorlatilag szinte már képtelen fölfogni, a fölnövekvő generáció képtelenek fölfogni ennek a lényegét, hogy egyáltalán van fölöttes valaki fölöttem. Na most viszont, hogyha a törvényt egyszer valaki nem érti meg, hogy Istennek jogos követelése van velem szemben, hogy a törvénye nem változott, meg nem vették ki azt, hogy ne paráználkodj, az se, hogy ne hazudj, most ugye a rövid fordítást mondtam. Ha ezt valaki nem érti meg, akkor mit vezérli el a Krisztushoz, miben látja meg azt, hogy neki szüksége van megtérésre, szüksége van bűnbocsánatra, hogyha a törvényt egyszerűen képtelen fölfogni, megérteni. Márpedig, nem tudom, hogy észre tetszettek-e venni, hogy most már generációk neverkednek föl abban, hogy semmilyen tekintélyt nem ismerek el magam fölött, de még magam mellett sem, egyedül én vagyok a tekintély, önmagam mércéje, és nem kell az Istennek a törvénye. És nem mondja meg nekem, egyszer hallottam egy ilyet, valami fiatal azt mondta, azt hiszem Peti pont te mesélted az egyik munkatársad, hogy nekem a balhetes felhőről ne szóljanak le, hogy mit csinálja. És ez a normális dolog ám. Tehát egy olyan helyzetben éljük az életünket, ahol azt megmutatni a saját életemen és a szavaimban, hogy igenis az Istennek a van törvénye, és azt tudva, hogy a példabeszédek könyve szájbarágosan elmondja a hívő népnek, hogy ha nincs törvény, elvadul a nép, ezt láthatjuk kis hazánkban, hogy elvadultak az emberek, ezért nem csak az a felelősségem, amikor Isten nekem erről beszél, hogy én magam számára, magam lelkének, hogy értem a törvénynek a dolgait és rám vonatkozó dolgokat ezzel kapcsolatban, hanem az is felelősségem, hogy Istennek az akaratát, amely megjelent a 10 parancsolatban, hogy képviselem mások felé. Itt nagyon fontos, hogy az ember értse, hogy ez az bizonyos első dolog, amit úgymond a teológia egy usus legis pedagogicus, azaz, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mester, ezt tessék komolyan venni. Nem nagyon lehet evangéliumot hirdetni úgy, hogy közben az evangélium örömüzenete nem fog jelenteni semmit annak az embernek, mert nem ismeri föl, hogy szüksége van Krisztusra, mert nem is látja a bűneit. Nem törvényt kell hirdetni, ez az Isten akaratát meg kell hirdetni, amely a törvényben is megjelenik. A második haszna a törvénynek az nem más, ezt így fogalmazza meg a teológia, hogy usus legis politicus, azaz rendet, sőt népet teremt a törvény. A törvény az, amely fék, zabla és kerítés. Így mondják a régi teológusok, fék, zabla és kerítés. Pálegyi Feri bácsi egyik nagyon jó példája jut eszembe, amikor azt találta mondani, hogy a mozdony végtelenül szabad a sinen, de nem a kukoricásban. És ugyanilyen dolog ez, hogy az emberi élet végtelenül szabad azon erkölcsi keretek között, amit Isten felállított számára, mert azok védik meg a bűnöktől, önmagától, az ördögtől, ezért fontos, hogy kerítés, ezért fontos, hogy fék, és ezért fontos, hogy zabla, mert visszatart. És el lehet mondani azt, hogy valóban ez a törvénynek a közösségi haszna, hogy a törvény az nem csak az egyes embernek az életét szabályozza, állítja be egyfajta irányba, ad útmutatást, hanem egyben a közösséget is megteremti. Ezt Izrael példájában is láthatjuk, hogy a Sínai hegyen megkapott törvény teremt népet Izraelből. Addig egy vándorló közösség volt, de nem volt nép. Alkotmányt is kap a törvénnyel együtt. A törvény lesz az alkotmánya, egy lelki alkotmány. Ezt a teológusok egészen világosan kifejtik, hogy például, ugye mindenki ismer ezt a szót, hogy goly. Azt jelenti, hogy idegen nép, olyan nép, amely nem kiválasztott, különböző nép, Izraeltől megkülönböztetett nép. És maga a teológia is, de még a Szentírásban is vannak erre példák, tulajdonképpen azzal hozza összefüggésbe ezt a szót Izraellel, hogy amikor a törvényt megkapta, akkor lett Gojból Amma. Az Am jelenti azt, hogy Istennek a népe. Magukról az Ószövetség hívője, amikor beszélnek, akkor mindig azt mondják, hogy Am, az Isten népe. Tehát a törvény volt az, ami a Goj népből Isten népét faragott Izraelből. Nagyon fontos dolog, usus legis politicus, azaz rendet és népet teremt a törvény. És tudom, van egy harmadik haszna, ez a tercius usus legis a törvénynek, nevezetesen itt arról van szó, hogy iránytű a lélek számára, és a léleknek gyakorlatilag egy belső tartást, megerősítést ad a törvénynek a tudása és megtartása. Sőt, ugye Dávid így imádkozik, hogy gyönyörködöm a te törvényedben. Éjszaka gyönyörködöm a te törvényedben. Amit mielőtt hozzákezdünk ez a bizonyos tizedik parancsolatnak a magyarázatához, még el kell mondani, az megint egy kis teológiai bevezetés ehhez a törvény témához, ami viszont nagyon-nagyon fontos. Van egy olyan megközelítés, ami az evangélikusokra jellemző, és ez Luther miatt van így, amely szembeállítja a törvényt az evangéliummal. Ennek megvan a maga oka. Tudnélik, Luther, amikor mielőtt megtér, rendkívül sokat tudjuk az életéből, küzdik azzal, hogy nem tudom megtartani azt, amit az Isten követel tőlem. Képtelen vagyok rá. Teljesíthetetlen az Istennek az irántam való követelése, és újra bünteti saját magát. Megvoltak ennek ugye a gazdag eszköztár a középkorba, a saját korbácsolás, önmaga megkorbácsolás az embernek, vagy éppen aszkézis, különböző dolgokat kitalál az ember magának, amivel úgy érzi, hogy talán egy kicsit ellentételezi azt a bűnt, amit elkövetett. És Luther egyre mélyebben és mélyebben ássa bele magát ebbe a kettős dologba, hogy elkövetek valamit, bocsánatot kérek, de mégis úgy érzem, hogy vezekelnem kell, és megint egy kicsi erőre kapok, és mindig mélyebbre jut ebben az egész kérdésben, míg nem rátalál a római levélben arra az igére, ugye olyan sokszor idézünk, hogy hit által kegyelemből. És megért valamit Istennek a szeretetéből, megnyílik a szíve, megtér, megérte, hogy semmit nem tud tenni az üdvösségért, és kapja ingyen kegyelemből az örök életet. Igen, de ez a nagyon hosszú időszak, amit végigjárt Luther nagyon becsületesen, hogy nem tudom teljesíteni, hogy vezeklem, hogy próbálom magamat rábírni, próbálom ellentételezni a bűnömet, ez ő benne azt szülte meg egy idő után, hogy üdvösség hit által kegyelemből van, evangélium által van, és ez szemben áll a törvénnyel. És erre ugye nagyon sok textust tudunk hozni, akár a római levélből, hogy miből van üdvösség, nem cselekedetek által, ezt végig magyarázza az apostol Galata levélen keresztül, hogy van ez a kérdés, törvény és evangélium. Törvényből van igazság, vagy evangéliumból van igazságunk. Mégis zavarba ejtő, hogy Jézus viszont azt mondja, hogy nem jöttem eltörölni a törvényt, hanem betölteni jöttem. Mégis zavarba ejtő. Mégis zavarba ejtő, hogy van összefüggés a törvény, vagyis a tíz parancsolat, és a keresztény életvitel és kegyesség között. Akkor hogy van ez? És Calvinnál azt láthatjuk, hogy ő már arról ír, hogy bizony a törvény és az evangélium az egy dolog, ugyanaz a dolog. A törvény értelme lelki. Az evangélium lényege megint lelki. Aki az evangéliumot megértette, teljesíti a törvényt. Van egy csodálatos egysége ennek a kettőnek, és nem pedig szembenállása van ennek a kettőnek. Egy másik kálvinista teológus, Bart Károly ezt úgy fogalmazza meg, hogy bizony a törvény olyan, mint a frigyláda, amelyben ott van a gyönyörű felépítmény a láda, rajta két angyallal, amely befelé néz, a frigyládának a szíve felé, ez az evangélium, de mégis a frigyláda közepén a törvény van. Azt mondja tehát Bart ezzel, hogy az evangélium szíve, közepe mégiscsak a törvény. Igen, ám, de hogyha az ember végignézi ezt a dolgot, megpróbálja végig gondolni, akkor azt látja, hogy teljesíthetetlenek a törvénynek az igéi. És akkor mindjárt rátalál könnyen arra a textusra, amit Pál apostol mond, hogy hiába van meg bennem a jónak az akarása, a bennem lévő bűn miatt nem tudom véghez vinni. Hatalmasabb nála, és felkiált az ember Pállal együtt, hogy mi lesz velem, mi fog velem történni ezután. Hogy egyszerűen képtelen vagyok, mert olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ennek a bűnnek halálra ítélt testéből. És itt jön az a félelmetesen nagy igazság, hogy a törvény a keresztény ember számára is kötelező, és nagyon fontos. Nem azért van az üdvösségem, mert meg tudom tartani, és itt a lényeg, de ha keresztjénné lettem, a hálaadásom szól a törvény megtartásáról. Hálából tartom meg az Istennek a törvényét. Akkor nyerem el, amikor megtérek és újjászületek, a képességet arra, hogy meg tudjam tartani az Istennek a törvényét. És akkor ugrik a szemünk már is a Biblia vége felé, és megállapodik János levelén, ahol János azt mondja, hogy az Isten törvényei pedig nem nehezek. Nem nehezek. A hívőnek nem nehezek. Mert hatalom adatik neki, hogy képes legyen megtartani, hogy képes legyen, ha elbukik, újból kijönni, és újból nekiállni megtartani, egészen addig, amíg meg tudja tartani az Istennek a törvényét. Így tehát a hívő emberhez Isten parancsolata, a keresztény hívő emberhez ugyanúgy szól ma is. Igaz, nem lehet belőle megtérni. Nem születik belőle az, hogy üdvösségem lesz, mert én megtartom tökéletesen, hanem az Krisztus által adatik. De bizony-bizony meg kell tartani a törvényt hálából, mert erő adatik rá. És mert ez a hitemnek a bizonyítéka, hogy valóban élő hitben járok, ugye Jakabnál azt olvassuk, hogy hitáltal és cselekedetekből, hogy a cselekedetek mutatják meg, hogy valódi a hit. Ez nagyon fontos dolog. Na most, hogy elérkezzünk a 10. parancsolathoz, amit nagyon sokszor talán nem veszünk észre, nem tartunk fontosnak, én mégis valahogy egészen másképp fogalmaznám meg, szinte alapparancsolatnak tartom a 10. parancsolatot. Tudnélik, a kívánság minden bűnnek a forrásvidéke. Minden ott kezdődik. Ott kezdődik a lopás. Megkívántam valamit, ami nem az enyém, és elveszem. Ott kezdődik a gyilkosság, ha csak Dávidra gondolunk. Megkívánt a Betsábét, és aztán meghalt Úriás. Aztán valahogy meghalt Úriás, vagy meg kellett halnia Úriásnak. És akár honnan nézem, a kívánság, az egy nagyon veszélyes bűnünk, ami fölött nagyon sokszor elsikkad a mi figyelmünk, a mi értelmünk, a mi észlelő képességünk, hogy az, hogyha kívánom azt, ami a másé, és lehet nagyon sok mindenre gondolni, le lehet fordítani nyugodtan a mai nyelvnek, a mai életszituációnak a dolgára. Kívánom a másik pozícióját. Kívánom a másiknak a hatalmát. Kívánom a másiknak a tehetőségét, a pénzét, az autóját. Igen, mert úgy mondja a parancsolat, hogy ne kívánd a másik szamarát. Kívánom a másik autóját. Kívánom a másikhoz tartozó személyeket, valamilyen szempontból. Miért ő vele barátkozik, miért nem én velem? Olyan sok minden beleillik ám ebbe a sorba. És olyan sok mindent teszünk, ami beleillik ebbe a sorba, és észre se veszünk, hogy miről van szó. Itt kezdődnek el a gyilkosságok, innen indulnak ki a lopások, a paráznaságok és a hazugságok. Milyen különös, hogy az Isten a legvégére rakta mégis ezt a parancsolatot, mégis nagyon fontos parancsolat. Nagyon fontos, hogy összefüggésbe hozzuk a kívánságot, illetve először is a kívánság kérdését azért ne redukáljuk le csak a bűnös kívánságra, mert Isten nagyon sok esetben azt mondja, hogy kívánjatok bizonyos dolgokat. Vagy Pál apostolnál, hogy kívánok közöttetek lenni. Aztán Pál apostol megint hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat. A kívánság önmagában rossz, hanem hogyha másét, máshoz tartozó dolgot, máshoz tartozó szemét kívánok. Az a rossz. És ha kívánságot nézem, akkor bizony összefüggésbe kell hozni a kísértéssel is. És olyan könnyű ilyenkor az embernek azt mondani, hogy hát bizony olyan kísértések esnek rajtam, aminek én nem tudok ellenállni. Nem tudok ellenállni, ha fiataloknál beszéltem, fiatal fiúkkal azt mondták, hogy én nem tudok ellenállni, ha látok egy szép nőt. Én nem tudok ellenállni, nem vagyok képes rá. És akkor mindig felvetődik a kísértésnek a kérdése, hogy valóban hogy van ez a dolog? Hogy születik meg a kívánság, és mettől kísértés, és mettől kívánság? Ugye nagyon nehéz a határvonalat meghúzni. Tudjuk azt, hogy valahol úgy van ez a dolog, hogy minthogyha a kívánságot megelőzően mindig az ördög elénk tár egy képet, amit nézett velünk. Ez a kép mindig valahol az a kívánságnak a tárgya, ami bűnbe ejt bennünket. Ez a kísértés önmaga. És az ördög soha nem merészkedik be a mi látóterünkbe, hanem mindig mögöttünk marad. És onnan magyarázgat nekünk susok, hogy most nézd már meg milyen szép, és nem a tiéd. Miért nem a tiéd? Miért az övé? Mikor lehetne a tiéd is? Ki az, aki ő, hogy ő neki ez van, neked meg nincs? És szépen ráveszi az embert ilyen ügyes kis gondolatokkal. Azt hiszi az ember, hogy saját maga gondolja, de nem. Nagyon sok minden sugallnak az elménkbe. És közben mutatja a képet. Láthatja. És milyen különös dolog, hogyha megnézzük az efézusi levelet, hol nincs az embernek fegyverzete a kereszténynek? Egyedül hátul. A hátán. Van sisakja, van mellvértje, van békességsarúja, fel van övezve, van kardja, van pajzsa, mindene van, de hátul. Nincs mellvért, nincs semmi, üres a háta. És hogyha így sorba állítjuk ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy elől a kísértés, szembe vagyunk mi vele, és mögöttünk ott az ördög, aki mint ordító oroszlán körbejár, hogy kit nyeljen el. Na már most, hogyha két igével összefüggésbe hozzuk ezt a képet, akkor nagyon érdekes dolog derül neki, mert ugye azt mondja, hogy forduljatok el a kísértéstől. És nem véletlenül mondja itt nekünk ezt az ige, mert bizony olyan, mint a Dzsungel könyvében az Ó nagy K, akinek a szemei elkezdenek spirálozni, ugye a kígyó, és akkor megbűvöli az illetőt, és akkor már csak reszketni tud, és szépen lenyeli a kígyó. Ilyen a kísértés is, hogyha az ember minél tovább nézi, annál kevésbé szabadul tőle. Nem tud az ember szíve megszabadulni, ha nézi. Ezért mondja a Szentírás, hogy fordulj el tőle. Az első pillanatban, amikor észlelt, hogy ez az, fordulj el tőle. Na de, hogyha elfordulok tőle, ha azt akarom, hogy biztos, hogy ne lássam, mert ugye elég jól lát az ember a szeme sarkából is, akkor hátat fordít a kísértésnek, és szembe kerül az ördöggel. Ezért mondja Péter levélben, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Kísértéstől elfordulni, ördöggel szembefordulni. Ez az egyetlen lehetősége annak, hogy az ember ne essen bele a kísértésbe. És hát ha belegondolunk abba, hogy tényleg néha Isten csak egy percre föllebentené a láthatatlan világ fátlát, amit mi nem látunk, akkor most csak gondoljunk bele, hogy kicsoda ez az ördög, az a Lucifer, akit a világ hajnalán megteremt az Isten, aki úgy tűnik, a Szentírásban nagyon kevés hely beszél közvetlenül őről, közvetlenül csak képes beszédben beszél Isten róla, de úgy tűnik, hogy a világmindenség a legnagyobb teremtménye volt. Illetve még mindig is az. Úgy beszél róla, hogy ott jártál Isten tüzes hegyén, tele voltál drága kövekkel, rakva, arannyal, te voltál az aranymetszés. Még azt nem mondtad, hogy a csillagok fölé emelem a trónodat, Isten csillagai fölé. Nem akárkiről van ám itt szó, hanem a legnagyobb intelligenciáról, aki ebben a világban, mint teremtmény van jelen. És gondoljátok el, hogy ez a hatalmas, erős, intelligens lény úgy fut ettől a pici embertől, aki én vagyok, hogy az nem igaz. Azért, mert én szembefordultam vele. És azért, mert nem ugrottam be neki, és azért, mert Jézus Krisztusban vagyok. Elfut ez a hatalmas lény tőlem. Az ördög nem mindenható, mégis tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy most csak épp engem kísért, hanem még lehet, hogy még 2 milliárd embert egyszerre képes kísérteni. Nem kicsi valaki ő, de mégis elfut a pici embertől, aki Krisztusban van, ha szembefordul vele. Mégis, amikor Isten nekünk a 10. parancsolatban arról beszél, hogy ne kívánt, nem a kísértésre helyezi a hangsúlyt, hanem bizony az én cselekedetemre, az én értelmemre, én lelkivilágomra helyezi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy most az, hogy kísértés, azt hagyjuk, hanem hozzád beszélek, neked beszélek, hogy ne kívánt. El kell, hogy mondjam, hogy aki még nem tért meg és nem született újjá, nem fogja tudni megcsinálni. De próbálja, hogy rájöjjön egyszer, mekkora szüksége van Krisztusra, hogy Krisztushoz vezérelje a törvény a mester. Aki viszont hitben jár, biztos ebben új élete, újjászületett élete van, azon csinálja úgy, hogy tudja azt, hogy azért mondja az Isten, mert igenis meg tudja csinálni. És aki azt mondja, hogy nem tudom megcsinálni, az hazudik, és a valóság az, hogy nem akarom megcsinálni. Vagy azért nem tudja megcsinálni, mert még nem hívő. Hallatlan fontos dolog, hogy az Isten itt most veled beszél, nem a kísértésről, nem a kísértőről, hanem veled, hogy te ne kívánt. És ott van a másik oldala ennek a nagyon fontos dolognak, hogy amikor az ember elkezd kívánni valamit, és általában nem lehet az övé, ugye nem mindenki olyan gyors természetű, vagy olyan nagy természetű, hogy hajlandó vállalni minden következményével együtt az, hogy ellop valamit, vagy megcsinál valami olyan disznóságot, ami mondjuk a paráznaság, vagy a gyilkosságnak a körébe tartozik, de bizony lelkileg nagyon sokszor megtesszük ezeket a dolgokat. Jézus beszél arról, hogy nem az a parázna, aki megteszi azt a bizonyos parázna cselekedet, lefekszik házasságon kívül valakivel, hanem az is, aki úgy gondol a másikra. Mégis nagyon fontos, hogy van ennek egy árnyéka, ennek a kívánságnak, hogy amikor a kívánság igazán beindul bennem, akkor fölnövekszik a keserűségnek a gyökere, miért nincs nekem az, ami neki van, miért van neki, miért jobb ő, miért nem adja meg nekem az Isten, miért ilyen az én életem, és miért olyan az övé. Kezdünk összehasonlítgatni. És amikor fölnő a keserűségnek a gyökere, akkor már sem hálát adni nem tudunk, sem megelégedettek nem tudunk lenni, pedig ekkor, amikor már nem tudjuk mindezt megtenni, tulajdonképpen kimondunk néhány nagyon kemény dolgot Istenről. Például az, hogy Isten nem gondviselő atyánk. Nem gondviselő atyánk, mert nekem bizony szükségem lenne erre, és mégsem adja meg. A másiknak meg megadta. Nem, hogy nem gondviselő atyám, hanem még kivételez azzal, aki az én testvére. Én vagyok a fekete bárány gyerek. És ezt lehet, hogy nem mondjuk ki, de az érzéseinkben ott vannak. Aztán néha egészen más nyelven, mai nyelven, amihez képest, az a Bibliához képest virágnyelv a mai nyelv, mégiscsak kimondunk hasonló dolgokat, csak nem vesszük észre. Mindig megszűnik a hálaadás, és mindig megszűnik a megelégedettség. Pedig, aki Krisztussal nem tud megelégedni, azt soha semmi már nem fogja megelégíteni. Ez egy halatlan fontos törvény. Aki Krisztussal nem tud megelégedni, azt már soha semmi nem fogja megelégíteni. Egészen más dolog az, hogyha valóban az emberben van hálaadás. Mert ha az ember egyszer leül becsülettel és elkezd gondolkozni azon, hogy akármilyen rossz helyzetben is vagyok, de Isten már mennyi mindent odaajándékozott nekem. Kezdve azon, hogy a fiát nekem ajándékozta, értem, odaadta a keresztre, és ezért nekem üdvösségem van, és ez be is fog rajtam teljesülni, és akkor is már itt van, ha még úgy nem tapasztalom is, hogy már a másik világban lennék, egy másik csodálatos testben. Aztán el lehet mondani mindazt, amit az ember megért, nagy dolgokat. És amikor kezdi az ember sorolni, hogy köszönöm, atyám, hálát adok azért, hogy akkor és akkor ott megmentettél engem. Hogy magadhoz hívtál. Hogy akkor és ott megajándékoztál ezzel-azzal. Ezt lehet folytatni azzal, hogy személyekkel. Akit szerethettem, és akik engem szerettek. És lehet sorolni tovább ezeket a dolgokat. Kisebb és nagyobb dolgokat. Végigmenni az embernek az életén. És milyen különös és csodálatos dolog, hogy amikor az ember tényleg hálát ad, egyre inkább tele lesz egy csodálkozó gyermeki lélekkel, egyre inkább úgy fogja látni az Istent, hogy valami végtelen gazdag, aki úgy megajándékozott engem, hogy szinte nem is tudom, hogy miért vagyok én ilyen kivételes szegény, hogy én ennyi mindent kaptam. És amikor az ember tényleg hálát ad, emelkedik a lelke, egészen Isten személyig elér, tudja ő általa látni a dolgokat, és akkor jön az, hogy föl tudja tárni igazán az ember az ő kívánságait az Isten előtt. Mert bizony azzal kezdi Pál, hogy legyenek kívánságaitok, legyenek normális dolog, de hálaadással tárjátok fel ezeket. Nagyon sokszor a más ember dolgainak, a más emberhez tartozó személyek kívánásának ellenszere ez, az imádság, hogy hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat. És amikor az ember tud először hálát adni, akkor mindig megtapasztalja, hogy közben, miközben fölrepülök az Istenhez, vele egyszer magasságba leszek, megváltoznak a kívánságok is bennem. Megváltozik valami. Miközben az ember hálát ad, azt kell, hogy mondjam, hogy lélekben kikerül az ördög hatóköréből. És nem hat rá a kísértés. És az Isten szemével kezdi látni a dolgokat, az értékeket, az, hogy mi a fontos, mi a szükséges. És ha az ember hálát ad, akkor végtekinti mindig a múltját, hogy Isten hol volt, miképp jelen benne, és akkor rá is tudja bízni azt, hogy a kívánságot hogyan és miképp teljesíti. De ennek mindennek a kulcsa a hálaadás. És ez a hálaadás a kulcsa annak is, hogy hálából, háladatosságból fogalmaz így a K.T., megtartsam azt, amit ő velem szemben kíván, vagyis például, amiről ma van szó, a 10. parancsolatot. Hogy dicsítessék az ő neve ezen a földön, én bennem, és valóban azt lássák az emberek, hogy én tudok más lenni, és meg tudom valósítani azt, amit Isten elmondott, mert az evangélium szívében mégis a törvény van. Mert az Isten lelke által meg lehet tartani, ezért mondja János azt az egészen különös igét, hogy az Isten parancsolatai pedig nem nehezek. Milyen különös. Azt mondja, Isten parancsolatai nem nehezek. Ha rágondolsz, akkor mindig megijedsz, hogy te jó ég, az 10 parancsolat. Hol nem esek a hatája alá? Vagy a 2 nagy parancsolat. Hol szeretem én Istent mindig úgy, teljes elménből, stb. Vagy hol szeretem én az én fele barátom, csak...
Kérem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy magad elé engedsz. Köszönjük azt, hogy te gyűjtesz össze bennünket. És te vagy az, aki szólni kívánsz hozzánk. Köszönjük, hogy a szavad szívlelendő szó, és a szívünket keresed vele. Úgy jövünk most eléd, hogy kérünk azért, hogy ne ereszel bennünket a te vigasztalásod nélkül. Úgy jövünk, hogy ne ereszel bennünket anélkül, hogy megszólítasz bennünket, hogy beleszólsz az életünkbe. Úgy kérünk azért, hogy szólíts úgy, hogy a porhoz tapadt életünk megelevenedjen, hogy a hétköznapokba belefolyt életünk újra mennyi látásba nézhessen. Kérünk azért, hogy szólj úgy, ahogyan az Atya beszél a fiakhoz. Ha kell, bátoríts, ha kell, incs. Csak arra kérünk, hogy szólj.